akit igazán szeretünk, arról nem tanult szavakkal, nem idegen kifejezésekkel gondolkodunk, hanem azon a nyelven, amelyet először hallottunk, amelyen először szólítottak meg bennünket. Az anyanyelv így nem csupán kulturális örökség, hanem érzelmi otthon is. Márai számára a nyelv a hűség terepe, ahhoz a világhoz köt, amely formált bennünket. Ez a gondolat ma is érvényes. Különösen akkor, amikor a világ gyorsan változik, és könnyű elszakadni a gyökerektől. Az anyanyelv megtart. Nem parancsszóval, hanem emlékezéssel. Abban él tovább mindaz, amit szerettünk, és mindaz, akiket soha nem akarunk elveszíteni.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Romák és a közélet.
Déblészerek Háftumérdom elé, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A futball művészet. Vallja Pisont István, válogatott labdarúgó, sikeres edző, a Honvéd legendája. Pisont István a magyar futball egyik meghatározó alakja. A 37-szeres válogatott középpályás a Budapest Honvéd ikonjaként írta be magát a hazai labdarúgás történetébe. Játékosként külföldön is sikereket ért el, edzőként pedig generációk fejlődését segíti. Hisz abban, hogy a futball több, mint sportág. Önkifejezés, kreativitás és szenvedély. Köszöntelek itt a stúdióban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm.
Ugye több évtizedes szakmai pályafutás van mögötted a labdarúgás területén. Ha mostanság kéne jellemezned magad, vagy visszagondolni, akkor inkább játékosként, vagy inkább edzőként gondolsz magadra?
Játékosként. Jó ebben gondolkodni, mert tudod, akkor a játékhelyzetekben meg a futballnak a szépségében bele tudsz merülni. Ha nem lenne ez az előélet, akkor nem nagyon tudnék úgy gondolkodni, mint egy edző, mert ugye át kell élni, meg kell élni. Sokszor azt mondják, hogy az igazi edzőknek meg kell tapasztalni játékos korukban azokat a szituációkat, helyzeteket, megélve, tudni hozni döntést, vagy tudni gondolkodni a másik fejével is. Ez egy rendkívül fontos dolog. Bár bebizonyosodott, hogy vannak kivételek, hogy sok olyan edző volt, aki nem nagyon futott be olyan pályát. Mondjuk tegyük fel José Mourinho, aki nagyon sikeres lett, mint edző. Úgyhogy vannak kivételek, de összességében jó, ha az ember benne élt és tudja, hogy mit kell csinálni.
Egy picit még a kezdetekre visszatérve, te hogyan kerültél bele a futball világába? Mikor érezted, hogy ez lesz a te utad?
Egész gyerekkoromban ez a játék meghatározta a gyermekkoromat. Én 1970. május 16-án születtem, és a 78-as világbajnokság, a 82-es, 84-es Európa-bajnokság a Franciaországban, a 85-ös videóton menetelés, és a 86-ig tartó válogatottnak a Mezei Gyurinak a vezetésével egy fantasztikus időszak volt a gyerekkoromnak. És ugye ott volt édesapámnak a sikere, a felhalmozott iszonyatos mennyiségű szeretet, ami onnan áradt abból a faluból felé, és a családunk felé tiszteletképpen, az rendkívül fontos volt számomra, hogy a futball világába egy olyan képet kapjak. És természetesen mindig mondom, hogy az én aranycsapatom az Gádoros volt. Nekem ez volt a döntő, hogy a helyi sztárokra én felnéztem, a helyi nagyságokra, és ez borzasztó motiváció volt. Motiváció volt az is, hogy kimentem ugye a pályára, és játszottam, és jöttek szurkolók, néztek minket, figyeltek. Ott 500 és 1000 ember között mozgott a nézőszám a Gádorosnak, megye kettőt váltotta folyamatosan a csapat, de nagyon jó közeg volt, nagyon hasznos, és nagyon szenvedélyes. A mi falunk futball iránt egy nagyon szenvedélyes, mert van múltja, van kultúrája, többször szegény bíróknak kell menekülni, mert nem úgy fújtak, vagy valami, és akkor a szurkolók ellenük fordultak. De összességében ez mind-mind meghatározta az én gyerekkoromat. Nagyon szerettem játszani, nagyon szerettem ebben a közegben élni. Talán azt mondhatom, hogy a Jóisten erre terelt. Szóval valamilyen formában, ami végül is majd aztán kijön belőle, ugye az életutamban, az nem véletlen, hiszen azért hordozni kellett egy olyan példamutatást, olyan alázatot, amivel nagyon sok kisgyereknek akár megváltoztathatta az életét.
ki volt az az első mestered, akire felnézel, vagy akitől nagyon sok támogatást kaptál, vagy tudást?
Mindenképpen nagyon sok embernek hálás vagyok, mert azért magadtól nem nagyon tudsz, szóval kell egy nevelői, egy pedagógiai, különösen a cigány származásoként, tudod, az a segítség, az a támogatás, ami fontos, támogató közeg, hogy ne különböztess meg. Nagyon sok kisgyerek most ebben a nehézséggel él, hogy őket még mindig ilyen nehézségek érik, hogy egy közegben nem tudnak beilleszkedni, mert nincs az a támogatásuk. Nagyon sokan panaszkodnak el. Nekem ez megvolt. És itt a Markovics Józsi bácsi a kezdet-kezdetén, aki mint egy kis tyúkanyó fogta körbe a kis csibéit, és támogatott minket, és vitt minket, és gondoskodott rólunk. Ő volt az első olyan, akihez szerettem járni, és utána jött egy szakember, aki tanári diplomával rendelkezett Szegedről, ő pedig a Kozmer Imre, akit nagyon tisztelek, nagyon szeretek, mert benne már egy olyan győztes karaktert is megismerhettem, ami nem csak a játékról szólt, hanem a győzelmekről is, a sikerekről. És ez nagyon jó összhangban volt, szóval az az egyensúly, a játék és a küzdelem dominancia, az rendkívül jó össze tudott kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok. A Lenti Józsi bácsiért, aki már nem él, ő vele kerültem fel a felnőtt csapathoz, 14-15 évesen már a felnőttek között játszottam, és ugye ott akkor volt az a szabály, amit tulajdonképpen most is alkalmaz a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy egy fiatalnak vagy kettőnek pályán kell lenni, ott akkor egynek kellett a pályán lenni, és ez 80-as évekről beszélünk. Úgyhogy ez mind-mind meghatározta az én gyermekkoromat. Szombati Gyuribáról semmiképp nem szerették megfeledkezni, ő volt a megyei régió válogatottunknak az edzője. Nagyon szerettem Békés Csabára járni hozzá, nagyon jó közösséget, pont meséltem nemrégiben a játékosoknak, hogy például úgy lettem csapatkapitány, hogy így összeültünk mi gyerekek az asztalnál, és vártuk ugye a vacsorát, hogy hozzák, és akkor a vacsora, ahogy ment szépen a menüknek a folyamata, itt szedtem mindig össze a tányérokat, kanalakat, meg minden ilyen kis, voltam kis pincér, és akkor úgy gyűjtögettem, és akkor folyamatosan ez ment, és az estő égén, amikor ilyen beszélgetésünk volt, akkor kijelölte, hogy a tornán a Pison Pisti lesz a csapatkapitány. Kiszúrta.
Tehát kell ez az odafigyelés egymásra, ez a gondoskodás, vagy úgy kézben tartani a dolgokat, nem csak a pályán.
Igen. Itt jön az edzői, hogy mindent látok, mindent figyelek, és a játékosokat figyelem, és ez jött ki belőle, hogy rám bízhatja a csapatot, mert gondoskodok róluk. Szóval ez nagyon érdekes dolog volt, utána tudtam meg, és éreztem, hogy ennek van jelentősége, és azon a tornán különben annyit jelentett ez pedagógiailag, hogy képzeld el, a torna legjobb játékosa lettem. Szóval ez annyit segített, motiváció.
Teljesítményt is.
Nagyon jó volt, és akkor utána ugye feljöve zárkózva a Biskay Bertalant mindenkit meg kell említsem, ugye a Honvédnál, aki az ifjúsági válogatott időszakomat teljesen átöleli, Bot Józsefet, akinek nem maradt más választása, mint hogy ugye rengeteg fiatal maradt a bundabotrány után, történt egy óriási probléma a klubon belül is, és az országban is, hiszen ez nagyon elhíresült dolgok voltak. Ez a bundabotrány, és ugye ott maradt a Honvéd szinte meghatározó játékosok nélkül, és fiatalokat kellett beépíteni, és rendkívül fontos lépéseket tett meg, és megnyertük a magyar bajnokságot és a kupát. Úgyhogy dupla öröm volt, meg hát legfőképp az, hogy bemutatkozhattam NB1-be. Egervári Sanyi bácsi, aki segítője volt akkor, majd később ugye már a válogatottaknál dolgoztam vele együtt, és együtt is, mint edző. Verebes József, aki roma származása, fantasztikus pedagógiai, pszichológiai menedzser volt, ha lehet így fogalmazni. Tényleg nagyra tartottuk őt, és nagyon tiszteltük őt. Úgyhogy mind ezek az emberek, és természetesen még egy külföldit hagy mondjak ide, a Dror Kastánt. Nagyon nagy tisztelője voltam az izraeli futballban, amit ő megálmodott, meg mint vízió felépített. A futballról az rendkívül hatékony volt, és megelőzte szintén úgy a korát, mint Mezei György. Nem tudom, Mezei Györgyöt említettem-e, természetesen Gyuribának a szakmaiságát, az emberi oldalát nagyon nagyra értékeltem, hiszen ő volt az, aki egy-egy esetben odajött és csak megsimogatta a fejemet. Összességében az a pedagógiai rész, amivel ő az én pályafutásomat segítette, az valami fantasztikus volt, és tényleg mindig az a megnyugtató, az a hitbeli, az a tudás, amit elkezdett velem játszatni, nagyon értékes dolgok voltak, hiszen a késői pályafutásomban nagyon sokat tudtam belőle kamatoztatni. Na visszatérve Izraelre, ugye Dror Kastán, mondtam mindig, hogy megelőzte a korát, hiszen azokkal a nemzetközi trendekkel dolgozott, ami most van tulajdonképpen benne a világ futballjában, ugye nagyon magas labdabirtoklás, meg támadó futball és technikai képzés. Nagyon sok oldalú volt az ő képzése, rendkívül hatékony, amellett, hogy nagyon jól kihasználta azt a pedagógiai részt, ugye a háborús helyzetről beszélünk, izraeli területeken játszottunk. Ugye minden egyes olyan szituációt hogyan tudott a mi javunkra, akár nemzetközi, ugye a legjobb 8 közé kerültünk az UEFA kupába Izraelbe, a Hapoel Tel Avivval, és nagyon jól tudta mentálisan motiválni minden játékost, mert baj volt az országon belül, háborús helyzetet, és ezt nagyon jól tudta előnyére elkovácsolni.
Sok minden szóba került itt. Még picit így a karriered elejére visszatérve, milyen érzés volt először a válogatott mezét magadra venni? Ez azért gondolom egy nagy pillanat az ember életében, hogy mégiscsak eljön ez és beteljesül.
Igen, ez a 78-as világbajnokságnak egyik olyan álom megvalósulása, amit akkor éreztem. 78-ban nézem a tévét, Argentina-Hollandia VB döntő van. 8 éves vagyok, és figyelemmel tekintem a konfettik, egyebek szállnak be a pályára, és egy gyereknek nagyon látványos volt. Szóval nem értjük a futballt, csak szeretjük, csináljuk, és akkor szállnak a konfetti, tele a stadion, gyönyörű mezek, ugye az a kék, fehér, fekete nadrág, ugye minden csodálatos volt, és akkor úgy Mario Kempes, tudod, és akkor az a hihetetlen érzés. Na, akkor jön egy ilyen álom megvalósulás 91-ben, amikor válogatott leszek, hiszen Argentínában történik meg ez az első válogatottság. Szóval a jó Istennek a gondoskodása, a szeretete, az ott nyilvánult meg, hogy én ezt az álmot valóra válthattam, hogy Argentinában én ezt magamra ölthettem az első válogatottságomon. Szóval ennél csodálatosabb dolog nincs a világon, és visszagondolva, felnőtt fejjel jut ilyenkor az embernek bőven eszébe, hogy Istenem, hát ez csodálatos vagy, mert ezt nekem ajándékoztad.
Igen, itt talán visszatekintve jobban átlátja az ember, hogy ez mennyire nagy pillanat, vagy hogy mennyire szépen van ez így elrendezve, igen, a Jóisten által. Hogy látod, hogy a te sikerednek a kulcsa az mi volt játékosként? Ugye nyilván a tehetség az megmutatkozott, de hát gondolom még számos dolog kell mellé, hogy az ember tényleg ilyen sikereket tudjon elérni.
Én azt gondolom, a szorgalom és az alázat. Ez egy olyan két erénynek éreztem így utólag, hogy ami ide vezetett, az életünkbe is jelen kell legyen az alázatnak. Az isteni tanítás egyik legfontosabb erényei között tartozik az alázat. Ez rendkívül fontos volt, és az a szorgalom, amit napi szinten 7-8 órát jelentett a futballal. Rengeteg gyakorlás. Ez vezetett csak erre a szintre, hiszen tényleg, ahogy mondod, volt egy alap
tehetség
azért, ami elengedhetetlen.
Igen, egy genetikai dolog, ami hasonló volt édesapámhoz, kis termet, ami középpályásnak nagyon fontos, tudod, ezek a dinamikus dolgok, nagyon jó izomzattal rendelkeztem ahhoz, hogy ezeket a robbanékony, gyors dolgokat véghez tudjam vinni a pályán, és természetesen kell mindig egy szakmaiság, ami elvezet oda, mert azért kellenek az edzők, akik mint módszertani dolgokat felvezetve eljutatják azt a tudást, vagy azt a képzési folyamatot, amit ilyenkor egy fiatalnak meg kell, hogy kapjon. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém is volt, így a Kozmár Imrét említve, mert ugye egy tanár érkezett, aki tulajdonképpen tudatában volt, hogy mit csinál, mint edző. Mert azért ő egy testnevelési egyetemet végzett, és ugye itt kellett tudománynak is, hogy hogyan, miképpen módszertani dolgokat illetően. Úgyhogy nagyon össze volt rakva az én életutam a jó Isten által.
Mennyire fontos szerepe van mindebbe a családnak, akár a te esetedben, vagy akár úgy a tanítványaid esetében, akiket látsz, hogy ugye nyilván hát az edzők elengedhetetlenek, meg a támogatás, amit onnan kap az ember, de mennyire kell az a családi háttér, az a támogatás, amit onnan kap egy fiatal, hogy tényleg sikeres legyen?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb részhez értél és kérdezel ebben kapcsolatban, mert ez egy nagyon fontos dolog. Mi nagyon szegények voltunk, és hát ott volt a pályaválasztás, hogy 14-15 évesen merre, milyen irányt. Ugye bekerültem a felnőttek közé, láttak bennem a felnőttek is már tehetséget, már szó volt, hogy ide menjek, ide hívnak, oda hívnak. A bátyám bekerült Orosházára, és ő családfönntartó lett, mert édesanyámék külön elváltak, viszont ha ő nem vállalta volna ezt a szerepet, akkor minket valószínű, hogy egy nevelőintézetbe vittek volna, mert öten voltunk testvérek, és ugye a bátyám ott kellett hagyja az iskolát, hogy elkezdjen dolgozni, és valami bevétel keresett legyen. Nem volt egyszerű döntés. És nekem sem, hiszen akkor ugye hát a régi a cigányságnál hamar nősültek, korán nősültek, és ott volt ugye a nyomás édesanyámon, aki egyedül volt, hogy hát ne csak a bátyám, hanem én is hozzak bizonyos összeget be a kasszába, hogy meg tudjunk élni. És ez rendkívül nehéz volt. Ez a döntés, hogy mi legyen, és itt jön édesanyámnak a fantasztikus szerepe az életünkbe, mert ő látta édesapámnak a sorsát. És látta, hogy mikor abba hagyta a futballt, ugye nem tudott befutni akkora karriert, pedig aztán ő a faluban csak úgy hívták, hogy Puskás, öcsire hasonlító futball tudással rendelkezett, Csucsa volt a beceneve. A Csucsa olyan, mint a Puskás öcsi. Fantasztikus rugótechnika, elegancia, rendkívül jó futballozott, és a faluban nagy tisztelettel, amit korábban említettem, nagyon-nagyon szerették őt. És sok NB1-es csapat hozta, csak ugye aztán ő nem nagyon akart váltani. Meg volt ebbe a kis közegében, meg volt ebbe a szeretetben, a barátságok, stb. Úgyhogy ő megmaradt. És neki ez jó volt. Csak elment az idő. És ugye itt a család semmit nem tudott visszakapni ebből. És ezt látta édesanyám, ezt a fájdalmat benne, ezt a befejezetlen pályafutást. És ez rendkívül fájt édesanyámnak is, meg édesapámnak, meg aztán pláne. De ezt látta édesanyám, és azt mondta, hogy ha egy forintom is van, azt mind a gyerekeimre fogom, támogatom őket, és itt jön a támogatás, támogatom őket, hogy álmaikat valóra válthassák. Ha ez van, és leült emberekkel, szakemberekkel, hogy beszéljen, tényleg tehetséges a Trezi, mert ugye úgy becéztek, tényleg tehetség, hogy látjátok, mint látjátok, és ugye ment a figyelj Terikém, nagyon bíz ránk, és indulni fog, ő más lesz, mint a apjuk, stb. Ő egy nagyon szorgalmas, stb. És képzeld el, hogy ez az ifjúsági válogatottság, az egész története nem engedett semmiképp, hogy az iskolámat ne fejezzem be, be kellett fejeznem, utána mehettem. És így jött a szarvas. És akkor utána a Honvéd. Úgyhogy, ha nincs meg édesanyámnak ez a felfogása, és ott aztán jöttem olyan nyomásra, nem csak az élet maga, hanem a nagyszülők, a nagynénik. Hát Dúda, az meg az ő öcene volt. Dúda, hát miért nem mennek dolgozni ezek a gyerekek? Hát miért nem nősülnek meg? Hát miért nem engeded őket szabadjára, hogy elkezdjék a család életet, stb. És édesanyám ott volt, és nem tudta senkivel megbeszélni. Képzeld, ez az egyetlen egyezé, hogy egyszerűen ilyen jellegű tanácsot honnan kitől? Tudod, ez a...
Tehát egy úttörő volt így a családotok sok
hát
szempontból.
Ezért szoktam más mondani, volt. És édesanyámra mindig így visszatérve, hogy a megpróbáltatások, a próbatétel, amit a Jóisten ad, szóval nem veszi el tőled azt, hogy te ne tapasztalj, majd az élet útján kapod meg azt a segítséget a Jóistentől. Az Isten dicsősége az út közben jelenik meg. A próbatétel elől nem ment föl, az kőkeményen belevisz téged a próbatételbe, és út közben látod az ő dicsőségét. És ez a legcsodálatosabb. És édesanyám így volt, hogy a Jóisten hagyta. valószínű kapott valami hangot, jellet valahonnan a Szentléleknek ez a csodálatos dolga, hogy valahonnan azt a sugallatot, hogy Duda, enged, hadd csinálják a gyerekek, mert tehetségesek, mert én vigyázok rájuk. És akkor ez lehetett ez a belső dolog, ami őt átért, és akkor a Jóisten őt is próbára tette, hogy hogyan, miképpen, és azt a szabadságot, amit megadott nekünk, és azt a lehetőséget, azt kamatostól visszakapta a mi édesanyánk, meg hát mi is, akik benne vagyunk, részesei vagyunk ennek a folyamatnak. Csodálatos dolog visszagondolni erre, mert ezt megélni, meg utána visszaemlékezni, visszagondolni erre, hát az még szebb. Mert tudod, akkor abban benne vagy abban a szenvedésben. Volt, hogy nem tudtunk enni, nem volt ennivalónk.
De hát akkor igen, hihetetlenül fontos a családi
nagyon
megerősítés és támogatás. Igen, például ilyen helyzetekben is, hogy azt mondja az ember, hogy de igen, akkor is támogatom, és akkor is mindenek felett, ha ez az álma is. Tényleg azért nem utolsó sorban is látszik, hogy tehetséges a gyerek, akkor azt ilyen meg mindenféle módon is támogatni kell, aki tudja és teheti.
De frații mei mi-a pus tare dor de ei. Abia aștept să mă întorc, pe frați, pe părinți să-i văd, pe frați, pe părinți să-i văd, să-i adun în casa mea, să-mi răcoresc inima, să-mi răcoresc inima.
Ugye említetted a Honvédot is közbe. A Honvéd családjába, ha lehet így fogalmazni, tartozni, az mit jelent számodra?
Megint vissza kell idézem a 80-as éveket, hiszen ott a gádorosi időszakomban majdnem mindenki fradista volt. Ezek között mi is tartoztunk, és valahogy a 80-as évek, 83-84-ben elindult a magyar válogatottnak, mint ahogy most is. Tele a stadion, hihetetlen nagy szeretet veszik körül őket. Ezt éreztem akkor a 80-as években, hogy a Mezei Gyurivának volt egy fantasztikus csapata. Egy olyan csapat, amiről mindenki álmodik. És ez meghatározta a futball iránti vágyat és a futball iránti szeretetet, és ezt a csapat teljesen átadta magát az egész országnak, annyira szerették. És képzeld el, hogy abban a csapatban 8-10 honvédos játékos volt. És nagyon imádtam őket nézni, különösen Détáriért voltam oda, Détári Lajosért. A technikája, a rugó technikája, az alázata, amit a csapatért tett, amit mint tényleg futballista, és tízes, tudod, az a irányító játékos, nagyon-nagyon tetszett. Gyimesi Laciék, és még sorolhatnám azokat a játékosokat, és képzeld el, hogy amikor megtörténik, hogy behívnak katonának, és a Honvéd öltözője bementem, úgy vert a szívem, hogy el sem tudom mondani neked. Ha ott megkérdeztek volna, szerintem elsírtam volna magam, mert annyira csodálatos volt ott lennem ebben az öltözőben, visszaemlékezve, tudva, hogy egy Puskás Ferenc, egy Tihi Lajos, egy Kocsis Lajos, és még sorolhattam azokat a játékosokat, akik generációról generációra ebben a futballkultúrában, ebben a történelemben, ami a Honvédot, a Honvéd nagy családját, ahogy említetted, viszi, az mindig egy csodálatos emberek, szinte a kiválasztás is ezen alapult, hogy jó emberek kerüljenek be. Adva volt különben, mert a katonai élet, ugye a katonasággal kiválasztás történt, és ebben valószínű ez lehetett az egyik alapkövetelmény, hogy jó ember, jó játékos, jó ember, és akkor ebbe beleillik ez a profil. Úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon megszerettem a Honvédot. Eredmények, egyéni, számszerű eredmények, fejlődési eredmény, minden összejött, minden, és a jó ütemben. Egyet azért sajnálok, hogy abban az időben nagyon nehéz helyzetbe került a Honvéd, és ugye nagyon sok játékost el kellett adni ahhoz, hogy fönnmaradjon a klub. tulajdonképpen majdnem, hogy az én helyzetem is ezt hozta, ezért kellett váltani, máshova menni. De rendben van, mert nemzetközi tapasztalatokat szereztem. Belgiumban voltam, Izraelben, Németországban játszottam, úgyhogy ilyen szempontból tényleg csodálatos volt, de maga a klub helyzetét figyelembe véve volt egy nagyon hosszú időszak, amikor tényleg reménytelen, kilátástalan volt az egész helyzet.
Kicsit az edzői éveidről is beszéljünk. A diákoknak mik azok a legfontosabb értékek, amit te szeretnél nekik átadni?
Nagyon sok dolog van, természetesen. Olyat kell tegyenek, amit eddig nem tettek. Az én életemből ez az álom megvalósulásának a története, ha merjenek nagyot álmodni. Ha ugye te diákot említesz, ez játékos kapcsán. Köszönöm. Mondom, és a fiataloknak. Ez egy nagyon nagy motiváció a gyerekek számára, és természetesen a reális célok. Ha rövid távút nézed, akkor mindenképpen azt mondod, azt csináld, amit tudsz. Szóval amire képes vagy jelen pillanatban, hiszen látni akarom, hogy te mire vagy képes. Ne kezdjél bele olyan dolgokba, amiket csak úgy... De hosszú távú dolgoknál, az már a csillagoség. És itt jön az én tanítási részem, ugye ezekből a kiinduló pontokból, ugye azt látni kell, hogy mi az a kiinduló pont, ahol jelen pillanatban áll egy játékos, vagy egy csapat, vagy, és hogyan teszed össze ezeket a szakmai dolgokat. Mindenképp fontos a kiinduló pont. Honnan kell indulnunk, és hová szeretnénk. És aztán majd, hogy mit fogunk csinálni, hogyan fogjuk csinálni, ezek a kérdés, ezek mindig egy nagyon fontos szerepek, de valószínű ez lenne, hogy ez a nevelői munkában olyat kell tenni, amit eddig nem tettünk meg. Szóval csillagoség el kell érni.
És az utánpótlást látva, te hogyan látod a magyar labdarúgás jelenét, jövőjét?
Azért örülök, hogy szakma is vagy, szóval örülök, hogy ilyen jó beszélgetésünk van. Nem lehet félretenni a tanulási folyamatot. És itt a technikai rész, a technika koordináció. Mindig mondják, hogy mi mindig fizikálisan vagyunk lemaradva a nemzetközi trendektől. Én nem ebben látom. Én abban látom, hogy technikailag kell még képzettebbé tenni a magyar futballt, mert akkor lesz legalább 5 vagy 10 passz egymáshoz. Persze, ahhoz el kell mozogni, ahhoz, stb. Tehát ez tanítási rész. De alapvetően a technika koordinációs szintet kell olyan szintre hoznunk, ez lesz az első szint, amelyet automatizmussá kell tenni. Ezek az automatizmusoknak a beállítása, és ez nem tudsz tovább lépni. Hiszen a második szint, a második része már ennek a folyamatnak az egy felgyorsult játékhoz való alkalmazkodás. Az lesz a nemzetközi szint. Ha ezen a két szinten te nem tudsz teljesíteni, többi szintekre nem tudsz lépni. Szóval az első szinten, ha nincs meg a technika koordinációs szint tökéletesítése, akkor nem tudsz egy második szintre, egy gyorsabb játékhoz, egy felsőbb rendűbbhöz, vagy így fogalmazza, nem tudod fölvenni a versenyt, mert az gyorsabb játék, de azért gyorsabb, mert ők tökéletes technikával rendelkeznek, és csak kergetni fogod a labdát. Persze sokfajta filozófia van, aki azt mondja, hogy neki nem kell a labda, elég, ha védekezünk, és akkor meg kontrázunk, és akkor megnyerjük a meccset, meg lehet így is nyerni a meccset, tény, több út vezet Rómába, de én, mint szakember, én szeretem, ha nálam van a labda, mert ez gazdaságosá is tudod tenni. Nem kell annyit futnod a pályán, hogy a beled kifutod, mert nincs nálad a labda, és akkor mindig csak taktikai részek, hanem az egyéniség, hogy felszínre jöjjön. Tudod, ez egy domináns szerep, hogy a felszínre jöjjön az, amikor nálad van a labda. Például, ha nagy válogatottat veszem, akkor a Sallai Roland, a Szoboszlai Dominik, a Séferék, a Vitális, stb. Mind azok a technikailag képzett játékosok, azok nem tudnak abba kiteljesedni, ha mindig csak futnak. Nálunk is kell lenni a labdán, hogy ezek a játékosokat, mi azért veszünk jegyet, a szurkolók, mert én kíváncsi vagyok, hogy mit csinál a Szoboszlai, a Sallai a labdával. Erre vagyok kíváncsi, nem arra, hogy hogyan fut meg, hogyan ez az amaz. Ehhez kell az, hogy nálad legyen többet a labda. Ha nálad van a labda, akkor valószínűleg majd jönni fog egy játék, meg alakulhat úgy, hogy egy látványos játék, hiszen majd azt az eredmény szépen össze fogja rakni. De összességében ezt javaslom, vagy hát ezt látom, hogy nem szabad átlépni ezt a részt, technikailag tökéletesíteni kell a dolgokat, és erre kell, hogy szálljunk kellő időt mi edzők, hogy ne lépjünk túl ezen a részen, mert ez az alap. Mint egy háznál fölépíteni egy házat, ez az alap. És természetesen nagyon sokat játszatni, megszerettetni a gyerekekkel a futballt, hogy szeressék, imádják, ehhez kell egy jó közösséget alkotni, közeget kialakítani, támogató közeget, hogy ugye nem baj, ha hibáztál. Ez a tanulási folyamatodnak az egyik sikere lehet, hogy te hibázol, mert abból tanulhatsz. És ezt szépen rávezetni. Nagyon szép az utánpótlás világ, nagyon csodálatos dolog, hogy honnan mi jön ki. mint ahogy a felnőtt futballnak is, ha most nézed ezt a világbajnokságot, hogy milyen ez a felnőtt focinak a dolgai, mindegyikben van szépség, gyönyörű.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, így elhallgatva téged, még ugye sokkal több minden lenne ebbe, csak hát az idő hiányában így korlátozni kell, de hát tényleg ekkora a szakmai múltad, ami mögötted van, hát úgy érzem és úgy hallom, hogy rengeteget tudnál mesélni, de hát ugye nyilván van egy kerete ennek, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy megosztottad a gondolataidat.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlesza, Fitzanatos, viszont hallásra.